Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.
Elkezdődött az immár 30. ásatási évad Zalaváron. Ritók Ágnes régésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársával és Szőke Béla Miklós régésszel, tudományos tanácsadóval beszélgettem.
A Zalavári Várszigeten vagyunk, ismét elkezdődött egy évad az ásatásoknak, amit mit kollégámmal, Szőke Béla Miklóssal végzünk, ez a 30. tehát jubileumi, amit hát most belekezdtünk, és reméljük, hogy ez a jubileumhoz méltóan különösen eredményes lesz majd.
Tavaly én az akkori évad végén voltam itt, és hát ahhoz képest is meglehetősen sokat haladtak, hiába csak most kezdtek.
Hát igen, ugye itt két nagyon fontos feladat volt, amikor ennek a területnek a feltárásába kezdtünk. Az egyik az, hogy azt a templomot, vagy legalább a helyét, ami a 9. században Szűz Mária tiszteletére, a 11. századtól pedig egészen 1702-ig Szent Adorján tiszteletére volt szentelve, ennek a még fellelhető maradványait megtaláljuk. Ez volt az egyik feladat. A másik feladat pedig az, hogy a kolostornak, ami szintén a 11. század első évtizedeiben jöhetett létre, akkor még nem szabályos kolostorépület együttesként, hanem a kolostori élet kezdeteként, ami majd aztán az évszázadok folyamán épült ki ténylegesen egy nyilvánvalóan nagyon látványos épület együttesé. Tehát ennek a maradványait, a még felelhető maradványait tárjuk fel az egykor templomtól déli irányban.
Megvan a templom, vagy csak a helye?
Hát sajnos úgy néz ki, hogy csak a helye van meg. Az az igazság, hogy azért többen reménykedtünk, mert itt a régészeti kutatások már a 19. század második felében megindultak, és az arról készült dokumentáció, rajzok, térképek, amiket akkor készítettek, bizonyos falakat mutattak, amik a templom falaival azonosíthatóak, és azt gondoltuk, hogy legalább, ha ezeket el is bontották, de az alapárkok, amik már senkit nem érdekelnek, hogy mert nincs benne sekkő semmi, azokat talán megtaláljuk, és akkor ez alapján legalább az alaprajzát a templomnak rekonstruálni tudjuk. Az az igazság, hogy aztán az 50-es évek, amikor itt megindultak az ásatások, akkor egy kicsit más koncepcióval indult meg, akkor talán még mindig lettek volna a templomból valami kis maradványok. Ezt Fehér Géza, az akkori ásatási vezetője föl is jegyzi az ásatási naplójában, hogy ő most tudatosan nem a templomra koncentrál, hanem a templom körüli temetőre, mert az egy újdonságnak számított abban az időszakban, az 50-es években, hogy egy több rétegű temetőt nagyon pontosan hiszen föltárni, hogy ezt iskola példaként szerette volna csinálni, és aztán a következő évben, amikor visszajött, akkor egy kicsikét hát elkeseredetten alapította meg, hogy ahogy ott hagyta az ásatást, utána jöttek és bontották tovább azt a gödröt, ami már akkor elég nagy, tekintélyes méretű volt, nagy gödörnek is nevezte ezt, és vitték a homokot, vitték az épületmaradványokat, úgyhogy ez azt jelenti sajnos, hogy ha ott akkor még lett is volna valami kis támpont arra, hogy rekonstruálhasson a templomot, ebben az időszakban már biztosan, hogy teljes egészében elpusztították. Úgyhogy mi már arra jutottunk, hogy ugyan megföltártuk gyakorlatilag az összes sírt, ami a templom körül valamikor meg lett ásva, illetve azonok a síroknak a maradványait és csontváz maradványokat, amiket pedig a homokbányászással, illetve az épület maradványoknak az elbontásakor megbolygattak. Ezeket gondosan összegyűjtöttük. Lehet ebből most is néhány csonthalmot, az utolsó csonthalmokat itt látni, amiket ugye összegyaraktunk, de ez az összes, amit most a templomról tudunk mondani.
Azt tudtam, hogy a 19. századtól kezdve nagy üzemben folyt itt a homokbányászat, de az nem, hogy még 70 évvel ezelőtt is vitték a homokot. Hol volt az eredeti, mondjuk 9. századi vagy Árpád-kori járószint itt a Várszigeten?
Hát az attól a szinttől, ahol most állunk, hát legalább egy méterre magasabban. Még mindig találtunk sírmaradványokat, tehát úgy sírmaradványokat, hogy egy csontváznak fele harmada megvan, és ebből rekonstruálni lehet azt, hogy merre és hogyan feküdt a halott, és hát ezeknek a mélységadatai mutatják azt, hogy azok már a hajdani templom alapárkának az aljától is mélyebben vannak, és ezek a sírok pedig a mostani felülettől, ahol elkezdtük a kutatást, ettől pedig 5-10 centire voltak. Tehát most már látjuk azt, hogy hiába reménykedtünk abban, hogy az alapárkokat valamilyen szintig megtaláljuk, mert oly mértékig elpusztult, hogy most már gyakorlatilag ebből semmi nincs meg.
Tehát akkor a bányászattal tulajdonképpen az eredeti alapozás alá sikerült menni itt a Várszigeten. Hasonló a helyzet a kolostornál is?
Hát a kolostor egy részével igen, tehát a templomhoz közvetlenül csatlakozó épületrészek ugyanúgy elpusztultak, mint maga a templom, és hogy mennyire igaza van a kollégának, mikor azt mondta, hogy az alapozási árkok aljánál mélyebb ez a hát régészeti szakkifejezéssel bolygatás, amit itt a bányászat jelentett, az mutatja ezt a tényt, hogy az Árpád-korban minden egyes épületet, és később a 15. században is, itt minden egyes épületet cölöpös alapozásra építettek. Ez azt jelenti, hogy a szalapárkot kiásták, és az árok aljába 60-80 centi hosszú, kihegyezett cölöpöket, 15-20 centi átmérőjű cölöpöket vertek.
Azért, mert egy mocsaras területen vagyunk?
Hát nem azért, mert ez mocsaras terület volt a 9. században is, meg aztán később is, csak itt egy nagyon durva éghajlatváltozás következett be éppen a 10. században, és ez nem csak Zalavár Várszigetet érintette, vagy a Zalavölgyét érintette, hanem érintette egész Közép-Európát, a mai Ausztria területétől kezdve Csehország, Morvaország területéig. Ez régészeti módszerekkel és különböző természettudományos módszerekkel nagyon szépen kimutatható, és a kutatások éppen az utóbbi évtizedben erősen koncentráltak erre az időszakra, hogy a nagy morva központokat ezért adják fel a 10. században, amik szintén a Morva folyó völgyébe települtek, de ellehetetlenült ezeken a központokon az élet a rengeteg csapadék miatt. Úgy kell ezt elképzelni, mint ahogy az elmúlt hetekben ilyen özönvízszerű esőzések voltak, villámárvizek, hogy ezt a modern kifejezést használjam. Itt a Várszigeten is érzékeltük a sziget szélén, hogy bizonyos 9. században alacsonyabban fekvő területeket beborított a tőzeg és az iszap. És amikor a 10. század végén elhatározza az uralkodói udvar, fejedelmi, majd királyi udvar, feltehetően elhatározták, hogy itt újjáalapítás fog következni, akkor valahogy ezeket a természeti körülményeket le kellett győzni. És ez egy kiváló mérnöki teljesítmény. Egyrészt biztosították azt hídutakkal vagy dorongutakkal, hogy a Zalát övező hátságokról ide be lehessen jönni a szigetre. Ez az egy, és ezeket most már pontosan, vagy többé-kevésbé pontosan ezeknek az utaknak a maradványait lehet keltezni 10. század végére. Másrészt pedig újfajta alapozás technikát alkalmaztak, ezt a cölöpökkel kivert alapárkot, ami biztosította azt, hogy ezek a falak szilárdan álljanak, és eddig egészen tavalyig azt hittük, hogy ezek a cölöpös alapozások csak az Árpád-kori épületekre jellemzőek, de nem, tavaly megtaláltuk a kolostornak, az erődített, akkor már erődített kolostornak a délkeleti saroktornyát, ami szintén ilyen cölöpös alapozással készült, csak annak az alapozási árka 50 centivel magasabbról indult, mint az Árpád-kori alapozási árkok. Tehát, hogy a 15. században a réteg viszonyok úgy változtak, úgy emelkedett a szint, hogy az alapozási árok alja akkor körülbelül 50 cm-rel magasabban volt, mint az Árpád-korban, tehát ezek a cölöpök 50 cm-vel magasabb szintről indulnak, és bizonyos Árpád-kori falakat akkor vissza is bontottak, és akkor keresztül verik ezen a bontási törmeléken ezeket a 15. század közepetájára keltezhető alapozási ároknak a cölöpjeit.
Hamarosan folytatjuk az alavári riportot.
Közkincskereső Kovács Oliverrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.